Sziasztok, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Közeledünk a 23. Zsoltár tanulmányozásának a végéhez, hát ma még nem fogjuk befejezni, mert még egy egész vers hátra van, annyit nem haladunk egy alkalommal. Ráadásul múlt alkalommal nem volt itt Jonatán, úgyhogy az én dolgom volt, hogy a technikát kezeljem. Tanítás előtt oda mentem a kamerához, hogy bekapcsoljam a felvételt. Láttam, hogy a pauz szünet gomb ég, úgyhogy teljesen megnyugodtam, hogy megy a felvétel, és így nem kapcsoltam be, úgyhogy a múltkori alkalom nem lett fölvéve. Ez most csak azoknak pehje egy kicsit, akik itt voltak múltkor, mert egy picit szeretnék azért a múltkori alkalomról emiatt részletesebben beszélni, mint hogy csak úgy átfutunk rajta egy gondolatban, úgyhogy egy picikét hosszabban visszaismételném a múltkori alkalmat, és aztán egy picit belevágunk egy új gondolatkörbe is, jó? Tehát a 23. Zsoltárnál tartunk, és most emiatt direkt nem fogok az első pár versen végigmenni, hanem rögtön az 5. vershez térünk, ami ugye úgy hangzik, hogy fejem megkened olajjal és csordultig töltött poharam. Tényleg most itt csak belevágok, jó? Tehát most nem lesz ilyen, nem tudom, táncra felkérés, hanem belevágunk a közepébe. Ugye a Philip Keller könyve alapján megyünk végig a 23. Zsoltáron. Philip Keller pedig egy juhász volt, ez volt a szakmája, és így telegette a juhokat, mármint az igaziakat, és ennek kapcsán írt egy könyvet, hogy mi mindent érthetett Dávid, amikor írta a 23. Zsoltárt, mert van benne egy csomó ilyen úgymond szakkifejezés, amit mondjuk én Újpesten fölnőtt gyereknek nem sokat jelent, de aki juhokkal foglalkozik, azoknak igen. És ez a fejem megkened olajjal, itt három dolgot említ Philip Keller, hogy mi történik, és mire utalhat ez a sor. Az egyik az az orrlégy, vagy nazális légy, amit úgy kell elképzelni, hogy van ez a légy, és ő szeret a meleg párás helyeken megtelepedni, mint a juhoknak az orra. Ezért oda megy, és belepetézik a juhoknak az orrába, ott kikelnek a kis, nem tudom, giliszták valamik, és föl is másznak aztán a fejébe a juhoknak, és ez ilyen nagyon undi egyfelől, másfelől meg nagy gondot is okoz, végső esetben vakságot is okozhat, illetve a bárányok annyira nehezen viselik, hogy ilyen nagyon önromboló magatartást kezdenek el végezni magukon, tehát akár tényleg meg is halhatnak. Úgyhogy mivel ott van a fejükben a pici lárva, vagy nem tudom én micsoda, és ez itt ott irritálja őket, és próbálják ezt úgy kezelni, hogy a fejüket verik a fába, a sziklába, a földbe, a nem tudom én mindenhova, hogy kicsit úgy rendet tegyenek benne, de hát ugye ezzel nem tudnak rendet tenni. A másik érdekessége ennek, hogy annyira vannak intelligensek ezek a bárányok, hogy eddig nem túl sokat beszéltünk arról, hogy mennyi intelligencia van a bárányokban, de annyi van bennük, hogyha meglátják ezeket a legyeket, akkor ők felismerik, hogy ez gond, és ezért pánikszerűen kezdenek menekülni, és pánikszerűen reagálnak erre, ha látják a legyeket. Toporzékolnak, rohangálnak, menekülnek, elmennek a nyájtól, befutnak az erdőbe, nem tudom én, mindenféle bajba is keverik magukat, az anyujuhok nem táplálják a kicsiket, megsérülnek, akár el is pusztulhatnak. Úgyhogy ez egy elég nagy gond tud lenni a juhoknak az életében. Mert ugye eddig ott tartottunk ott a végén már, hogy asztalt erítesz nekem, és nem tudom, mindenféle klassz dolog van, de ebbe a klassz dologba így belekerülnek ezek a legyek. És akkor a pásztor mit tud tenni ez ügyben? Ugye nagyon gondos odafigyelésre van szüksége megint, mint eddig mindennél, amit néztünk, és a legyek első megjelenésére ellenszert kell alkalmaznia, ami nem más, mint lenmagolaj, kénnel és kátránnyal összekeverve, és ezt kenik rá a bárányoknak az orrukra és a fejükre, és így elkerüli őket ez a légy történet. Ami jó, hogy ettől egyébként a juhok rögtön megnyugodnak, és békésen legelnek tovább. Rögtön ott van ez a kép ebben. Mit jelképez a légy ebben a történetben? Ugye beszéltünk már sokat a halál árnyékának a völgyéről, és a nagy katarzisokról, és nem tudom én, mindenféle dolgokról, de a légy az inkább a pici bosszantó dolgokat jelenti. a légy az egy ilyen bosszantó kis állat én szerintem, és nem, amikor bejön egy légy a szobámba vagy az irodámba, akkor nem úgy élem meg, hogy ez az életem nagy drámája, hanem csak bosszant, és akkor ott, amíg ott azzal nem számolunk el, addig ott az ott kerülgeti az agyamat, és azzal foglalkozok. Ezek az izgalmaink, a bosszankodásaink, esetleg még akár a rossz belső monológiaink, hangjaink lehetnek. Nem akarom ezt nagyon részletezni, ezt mindannyian el tudjuk képzelni, de itt az a lényeg ebben a képben, hogy úgy fogalmazta Philip Keller, ezt múltatlan is szó szerint felolvastam, hogy belekerül a légy a legmagasabb rendű szellemi életünkbe, élményeinkbe is. Hogy éljük Istennel az életünket, és aztán nagyon sokszor nem a nagy drámák, nem a nagy viharok, nem a nagy, nem tudom én, életet megváltoztató dolgok mozdítanak ki az egyensúlyunkból, hanem sokszor a pici apró dolgok, a kis bosszankodások, a kis olyan dolgok, amire odafigyelünk és nagy fókuszt adunk neki, miközben nem kellene. És ugye a megoldás erre ez az olaj, a kenet, ami egyértelműen a Szent Szellemnek a képe az igében. A Istennek a természet fölötti jelenléte az életünkben, ez az, ami föl tud minket védelemmel ruházni a legyekkel szemben. És a szellemmel betöltött élet az, ami a hiába való élettől aztán megment bennünket. És aztán beszéltünk arról múlt héten, hogy ahogy a bárányoknál is ez nem úgy van, hogy egyszer megszületik a kisbárány, megkenik az órát, és akkor rendben van, hanem hogy ezt rendszeresen újra és újra, ezt a fej megkenést, ezt meg kell tenni, el kell végezni a bárányokon, ahhoz, hogy a hathatós védelem legyen továbbra is a juhoknak. És ugye ennek az a képe, hogy a szellemmel betöltött élethez nem elég az, hogy egyszer megtértem, hogy elmondtam 20, nem tudom, x évvel ezelőtt a megtérő imáját. Még csak az sem elég, hogy esetleg volt Szent Szellem keresztségem, és átéltem egy valamilyen nagyon nagy élményt Istennel az ő jelenlétébe, ugyanúgy 20-30 évvel ezelőtt. Hanem itt ezt újra és újra, minden nap föl kell vennünk ezt a kenetet, oda kell mennünk Istennek a jelenlétébe, és kell, hogy az ő Szent Szelleme teljesen betöltsön bennünket, és így fog felvértezni bennünket az életnek a legyei ellen az életben. Nem tudom, mi volt a mondat elég, nem tudom, hogy jól lett a vége, de mindegy. Hogyan kell, jó gyorsan haladunk, múltkor itt már 20 percnél tartottunk, most 7 percnél. Tudjuk ezt megtenni? Ugye ez egy jó kérdés szerintem, nem? Tehát, hogy ha itt vannak ezek a legyek, bel akarnak petézni az órunkba, és nem tudom, és ez ellen a Szent Szellem az, ami bennünket föl tud vértezni védelemmel, akkor ezt hogy kell csinálni? És ugye erről aztán egészen sokféle tanítást lehet hallani ma a keresztény világunkban, de én nagyon egyszerűen látom ezt ma. Azt mondja Jézus, ha ti gonosz létetekre tudtok jót adni a gyerekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad Szent Szellemet az Atya nektek, hogyha kéritek őt. Úgyhogy a Szent Szellemmel való betöltekezéshez, most így egyszerűen mondom, nem kell más, mint hogy ezt akarnunk kell és kérnünk kell az Atyát. És persze ebben van egyfajta progresszió, ebben van egy előremenetel, ahogy megyünk előre, lehet, hogy Isten kér tőlünk dolgokat, amiket át kell neki adnunk, de nem rögtön az első lépés ez. Az első lépés az, hogy keresnünk kell, hogy akarnunk kell őt, hogy betöltse az életünket, hogy őrá vágyjunk. És ebben az a jó, hogy egyébként még ezt is ő munkálja bennünk, ugye ő az, aki munkálja még az akarást is bennünk, nem csak hogy a cselekvést. Én nagyon sokszor van bennem olyan, főleg amikor fáradt vagyok, akár fizikailag is, hogy tudom, hogy Istenre kéne vágyni, tudom, hogy őt kéne szeretni, őt kéne az első helyre tenni, és tűzben kéne égni érte, de most éppen nem annyira ezt élem. Akkor ezt is tudom tőle kérni, hogy Uram, tudom a fejemmel, hogy ez kellene, úgyhogy gyere, kérlek, tölts be te szellemeddel, kavarj föl újra, add nekem újra az első szeretetet, add, hogy újra lelkes legyek a te felőled és a te dolgaid felől. Úgyhogy ezt Isten megteszi. A második dolog, amire használják a fej megkenését a bárányoknál, az a rüh ellen való küzdés. Ugye a rüh az ilyen mikroszkopikus kis élősdi, ami melegben tenyészik, és nagyon gyorsan tenyészik, és általában fejen tenyészik, vagy fejről megy át. Ugye a bárányok, amikor itt szeretgetik egymást, akkor ők úgy ölelkeznek, hogy így összedugják a fejüket, és akkor ez a kis puszigatás, ölelgetés, ez így működik a bárányoknak, és hát a nyáj persze nagyon szereti egymást, ugye a gyülekezet képén, no, szeretjük egymást, és akkor összedugjuk a fejünket. Na most állítólag ez a rüh, ez annyira ügyesen ragad át egyikről a másikra, hogy egy ilyen kis fej összedörgölésről már át is ment a másik bárányra. És ez ellen is a megoldás az ugyanez a lemmagolaj, kén, meg egyéb vegyszerek, így írta Philip Keller, tehát nagyjából ugyanez az olaj, ami jó ellene. Ugye az Ószövetségben látjuk azt, hogy viszik az áldozati bárányt, és akkor azt megvizsgálták a papok, hogy az egészségese, meg éppe. És az egyik dolog, amit szigorúan néztek rajta, az a rüh, hogy rühese a bárány. És a rüh az a gonoszságnak és a bűnnek is a jelképe az igében. És úgy védekeztek ez ellen a pásztorok, vagy ma úgy védekeznek, nem tudom, régen is úgy volt, hogy medencét építenek, és akkor föltöltik ezt ilyen, ezzel a kénes, olajos, vegyszeres cuccal, és teljesen alámerítik a juhokat. Végig megy az egész nyáj, és alámerül ebben a kenetben, vagy nem tudom miben, és a fejüket meg különös gonddal többször egyessével át is mossák a pásztorok. Úgyhogy amikor Dávid azt mondta, hogy megkenett fejem olajjal, akkor biztos, hogy erre is gondolt. Ugye ez az egész minek a képe? Az egész annak a képe, én nekem meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hogyan gondolkodunk, hogy milyen gondolatokat engedünk be a fejünkbe, és aztán milyen gondolatokat adunk tovább egymásnak, ugye mi is, amikor itt összedugjuk a fejünket alkalom után, és itt megy még a kis, nem tudom, kávézgatás és beszélgetés, miket mondunk egymásnak, miket adunk át egymásnak, mert a gondolatokból indul ki minden. Azt mondja ugye ez a modern, nem tudom, sikerpszichológia, hogy két dolog határozza meg azt, hogy hol leszel 10 év múlva, hogy milyen könyveket olvasol, és hogy milyen emberekkel veszed körbe magadat. És ugye ők azt mondják, hogy olvasol olyan könyveket, amiktől gazdag leszel, meg gazdag emberekkel vett körbe magad. De ugye ha jövő életet nézzük, akkor egyébként szerintem ugyanúgy igaz ez az elv. Milyen könyveket olvasok? Olvasom-e az igét? Olvasok-e keresztény könyveket? Mivel töltöm az agyamat? Milyen emberekkel veszem körbe magam? Kik azok az én belső köröm, akiknek a véleménye számít, akiknek az értékrendje az meghatároz, mert hatással van ránk a világ. Tehát szerintem naív dolog azt mondani, hogy ha nekem nagyvilági barátaim vannak csak, és ők a belső köröm, akkor az nem lesz rám hatással, de hatással lesz rám. Úgyhogy úgy legyünk óvatosak ebben, vagy nem is az, hogy óvatosak, csak tudatosabbak egy picit, ki a belső körünk, és mi az, amivel foglalkozunk. És ugye itt aztán beszéltünk arról, hogy ma már ez talán nem csak az olvasás, hanem akár a nézés is, ugye a Facebook tartalom, YouTube tartalom, TV, miket nézek, és tudjátok, hogy nem vagyok a csuhába, vonuljunk el típusú dolog, én megnézem a Witchert is, de igyekszem nézni tanításokat is, és ilyen dolgokat is. Aki nem tudja, mi ez a Witcher, az nem is baj, ne tud meg, ne néz utána, köszönöm szépen. Na, aztán az ige is sokat beszél erről egyébként, hogy mi van a fejemben, példabeszédek 9-10, a bölcsesség kezdete tisztelni és félni az örökkévalót. Aztán azt mondja Jézus, hogy keressük először az ő országát és az ő igazságát, igazságosságát, és ez megint szerintem a gondolatokról szól elsősorban, hogy hol jár az agyam? A meggazdagodáson jár az agyam, vagy a, nem tudom, a hírnévszerzésen, vagy a családalapításon, vagy kinek min, vagy Istenen jár az agyam, ő van a fókuszban az életemben. Ott van a magvető példája, nekem nagyon tetszik, és szerintem ide passzol, amikor azt mondja a tüskés gyomok között felnőtt magra, hogy a földi élet gondja és a meggazdagodás elnyomta a magot. És ez megint a légyhez is megint kapcsolódik, nem? Hogy ott vannak a kis pici zizi dolgaink, amik itt körülöttünk vannak, és nem tudunk másra figyelni, csak arra. Példabeszédek 4.23. Minden féltve őrzött kincsnél jobban őrizzétek a szíveteket, mert onnan indul ki az élet. És ugye a szív az ókori irodalomban az észt szimbolizálta, nem úgy, mint ma. A vese volt az, ami inkább az érzelmeket jelölte. Úgyhogy azt mondja, hogy figyelj oda a gondolataidra. Róma 12.2. Változtatok meg az elmétek megújulása által. És aztán ugye egy csomó helyen mondja az ige, Jézus is mondja, hogy térjetek meg, ahol ugye az eredeti görög szó az azt mondja, hogy változtassátok meg a gondolkodásatokat, jussatok új felismerésre. Tehát látjuk azt, hogy az igében is nagyon nagy hangsúly van azon, hogy hogyan gondolkodunk. Azt mondja, hogy innen indul ki az egész élet, hogy hogyan gondolkodunk. Mert aztán ez lesz az, ami meghatározza a cselekedeteinket, a szavainkat, és egy után egyébként az érzelmeink is követik a gondolatainkat. Filippi 4:8, ezt szeretném felolvasni, itt van egy felsorolás, ez egy fontos rész. Végül testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretreméltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletreméltók, kiválók és dicséretesek. Az ige erre bátorít minket, hogy jó dolgokon gondolkodjunk, ami nem, szerintem nem könnyű, tehát hogy ehhez kell egy fegyelem, de megint azt látjuk, hogy a kenet lesz az Isten szelleme, ami segít ebben, vagy aki segít ebben, hogy odafordulunk Istenhez, hogy ott vannak a gondolataim megint a legyeken, vagy nem tudom én miken jár, és akkor mondom, nem Uram, én a jó dolgokon akarok gondolkodni. A harmadik dolog, amire jó megoldás a fejnek a megkenése, az ősszel, amikor már jönnek lefele a hegyről a nyáj, akkor úgy fogalmaz Philip Carroll, ez a csata zaj, akkor a kosok elkezdenek összeverekedni, és ugye a fejükkel egymásnak rontanak. És akkor a pásztor fogja, és vastagon bekeni zsírral a fejüket, és akkor így elcsúszik a fejük egymáson. És állítólag olyanok ezek a bárnak, hogy nagy méreggel és lendülettel egymásnak mennek, elcsúszik a fejük, és úgy meglepődnek, hogy így egymásra nézek, és el is párolog aztán minden ilyen haragjuk, és nem tudom, mérgük, és aztán szépen békében tovább mennek. És ugye azért itt nyilván ez egy külföldről hozott példa, de azért van olyan, hogy a gyülekezetben feszültség van, emberek között esetleg egymásnak akarnak feszülni, és itt megint mi lesz az, ami a feloldást hozza. Nem feltétlen a nagy önuralom, nem feltétlen a jó tanítás, nem feltétlen a nem tudom, jó házi rend, hanem Istennek a szelleme, ami ott van, hogy egymásnak feszülünk, egymásnak ugrunk, de egyszer csak azt veszük észre, hogy nem haragszunk egymásra, hogy meg tudunk bocsátani egymásnak, hogy Isten valamilyen módon hírt a mérgünket és a haragunkat elvette. Úgyhogy azt látjuk itt sok példán keresztül, hogy ez a fejnek a megkenése, ez teljesen egyértelműen Isten szellemének a jelenlétét jelenti az életünkben, és ezen belül pedig egy teljes biztonságot, védelmet és megoldást ad gyakorlati módon az életünkben, hogy tényleg azt az életet tudjuk élni, amire teremtve vagyunk. És ugye ehhez nem kell nagy dolog, ez csak az odaszántság kell, ez az kell, hogy akarjuk ezt a dolgot. Mert Isten azt mondta, hogy ő nekünk adja az ő szellemét, ha mi ezt kérjük tőle. A második gondolat ebben a versben, hogy csordultig van poharam, vagy csordultig töltött poharam, itt több kép is bejön a pohárral kapcsolatban. Így azt hettem, a múlt alkalommal úgy mondtam, és úgy kezdtem, és talán most is úgy akarom kezdeni, hogy a te poharad tele van-e? Ugye van a klasszikus félig teli pohár, félig üres pohár története, de azért valljuk be, vannak jobb napok, amikor bírom azt is mondani, hogy csontszáraz poharam van. Időnként meg tényleg úgy érzem, hogy túlcsordul a poharam, hogy vajon valójában hogy van ez? És tudjátok, hogy mi az érdekes kérdés? Hogy szerintem nem is feltétlen az a kérdés, hogy valójában hogy van ez, hanem hogy tényleg hogy tudok nézni a poharamra? Hogy tényleg úgy tudok ránézni, hogy Dávid mondja, hogy csordultig van a poharam? Hogy tényleg látom Istennek a gondoskodását, a jóságát az életemben, tudok erre fókuszálni, amikor jönnek a legyek, és épp el akarják terelni a figyelmemet, a nem tudom, kis cseprő dolgok, vagy akár a nagy viharok és nagy hullámok jönnek, akkor tudok Istenre fókuszálni, tudom őt tenni megint az előtérbe, tudok ránézni azokra a dolgokra, amiket ő tett, és majd erről még fogunk ma beszélni picit részletesebben, de én szerintem ez egy fontos dolog a mi hozzáállásunk, hogy mit látok az életem poharáról. Ha ősszel, amikor ugye jön le a nyáj a hegyekről, akkor egyébként ez alapvetően egy jó időszak állítólag a nyáj életében, ugye jó vannak lakva, jó vannak táplálva, rendben lefolyt a nyár, mennek haza, de hogy ilyenkor nagyon sokszor vannak viharok, jégesők, akár hó is eshet, és amikor ilyenek jönnek nagyon hirtelen, akkor eláznak a csóri bárányok, ugye még vastag a bundájuk, nincsenek megnyírva, vagy nem tudom, és nagyon könnyen megfáznak és megdermednek, és állítólag olyanok tényleg ezek a barikák, hogy ilyenkor aztán nem is mozdulnak nekik, annyira megdermednek szó szerint, hogy nem tudnak mozdulni. És Philip Keller mondja, hogy ilyenkor mindig van a pásztornál egy palack vízzel higított pálinka, valószínűleg Dávid idejében inkább vízzel higított bor volt, és ebből néhány kanállal adtak az ilyen megdermett juhoknak, akik ettől fölpesdültek, és aztán ugrándoztak, mint zöld réteken a juhok, és új erőre kaptak. Itt annyit ír Philip Keller, hogy itt fontos, hogy időben kapja a dermett állat ezt a kis pálinkás vizet, mert különben tényleg nagyon le tud gyengülni. És itt is megint azt látjuk, hogy a pásztor gondoskodik, a pásztor az, aki hozza a poharat, és ezzel új erőt nyer az a bárány, akit a vihar megtépázott, akit a jégeső, a hóvihar meggyötört. És csak megint milyen jó a kép, és szerintem annyira életszerű, hogy ott vagyok, megázva, megfázva, és az egyetlen dolog, amit tudok tenni, hogy megdermedek, és így nem bírok mozdulni. De hogy a pásztor megjön, és hozza az ő poharát, és új erőre kapok. És nyilvánvalóan a képe az utolsó gondolat, amit múlt héten befejeztük, és nem tudom, miért beszéltem háromszor ennyit múlt héten erről, ha 20 percben is lehet mondani, az a Jézusnak a pohara, az utolsó vacsora, a vérrel telt pohár, aminek ugye a lényege az, hogy Krisztus nyájához kell, hogy tartozzak, hogy ezek az igazságok legyenek rám nézve is. Kell, hogy odaadott életem legyen. Kell, hogy azt mondjam, hogy igen, én ehhez a nyájhoz akarok tartozni. Igen, én akarom, hogy Jézus legyen az én pásztorom, és ő legyen az, aki gondoskodik rólam. Úgyhogy nagyon röviden elhadarva, ez volt a múlt alkalom, de szerettem volna, hogy legyen erről dokumentált bizonyítékunk, hogy elhangzott. Nem hagytunk egy gondolatot sem a 23. Zsoltárban, már ilyen alaposan vesszük. Na, és akkor most gyorsan belevágunk egy rövid másfél órában a következő gondolatba, ami úgy hangzik, hogy jóságod és kegyelmed követ engem életem minden napján. Azért is nem foglaltam össze az elején, azon kívül, hogy haladjunk az egész Zsoltárt, mert egyébként ez a mondat nem is csinál más, mint összefoglalja ezt az egész Zsoltárt. Ugye ezt láttuk egész végig, ahogy tanulmányoztuk a 23. Zsoltárt, hogy mi a bárányok, kb. Semmire nem vagyunk képesek, amiket így ki tudtunk szedni dolgokat, hogy mit tud tenni a bárány, az általában inkább a negatív oldalon tűnt föl, tehát általában elszúrni tudjuk a dolgokat, de hogy ott van a jó pásztor, aki gondoskodik rólunk, aki füves legelőkön nyugtat, csendes vizekhez terelget, asztalt terít nekünk, nem félünk még a halál árnyékának völgyében sem, mert ő velünk van. Tehát nagyon-nagyon azt látjuk, és ez egy fontos dolog ebben az egész 23. Zsoltárban, az egész hívő életünkben, ez az arány, hogy helyesen legyen rendben az életünkben, a fejünkben, ugye elsősorban, hogy visszatérjek a gondolatokra, de aztán az egész életünkben, hogy a hívő életünk miről szól. Mert olyan könnyű, nekem legalábbis, és mondjuk engem megtámogattak gyerekkoromban ilyen teológiai nézetekkel is, amik nem igazak, de szerintem alapvetően az embernek is olyan könnyű az, hogy a fókuszt magamra tegyem, arra tegyem, hogy én mit teszek le az asztalra, hogy én jó hívő legyek, hogy én odaszánjam magam, hogy én jól csináljam a dolgaimat, és akkor majd Isten elégedett lesz. És akkor van egy ilyen képem, de amikor beteszem ezt ebbe a bárány-pásztor kontextusba, és úgy végigvettük most már nagyjából a 23. Zsoltát, akkor látjuk, hogy azért ez így eléggé, nem tudom, ilyen kedvesen nagyképű a bárány részéről, hogy majd én megoldom, majd én lenyűgözöm a pásztort. Minden egyes ponton azt láttuk, hogy te birka vagy, te nem tudod lenyűgözni a pásztort, te csak egyetlen egy dolgot tudsz tenni. Engeded, hogy a pásztor gondoskodjon rólad. És ezt persze értjük, és most elmondtuk, meg beszélünk erről egy ideje a 23. Zsoltál kapcsán, de amikor holnap elindul a nap, akkor hogy kelek föl? Amikor holnap szembe jön az életnek a legyei, meg viharai, meg hullámai, akkor hogy gondolkodok erről? Megint ott találom magam, én nagyon sokszor, ti lehet, hogy nem, de én nagyon sokszor, hogy itt én nekem kell megint teljesíteni, itt nekem kell jól csinálni, itt én nekem kell helytállni. Itt én vagyok az, aki körül meg fog fordulni a világ hamarosan, ha jól csinálom. Ha meg nem, akkor is, csak akkor meg a másik irányba. és elfeledkezek arról, hogy van egy pásztorom, hogy van egy Istenem, aki gondoskodik rólam, és az élet nem rólam szól, hanem az élet róla szól. És a 23. Zsoltárnak azt hiszem ez a nagy üzenete, hogy tegyük a fókuszunkat Istenre, hogy Jézusra nézzünk, a megváltónkra, hogy ő legyen az, aki kitölti az életünket, a gondolatainkat. És aztán a többi meg egyszerűen meg fog oldódni, jönni fog utána. Úgyhogy Dávid mindent összefoglal ebben az egy egyszerű mondatban, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján. És ahogy reggel készültem, ez a bizonyára szó, ez a Károliban van benne, és megnéztem, ez olyan fura, mert ez lehet úgyis lehetne felolvasni, bizonyára a kegyelmed és jóságot követ engem mi, persze, és aztán teljesen jól megnéztem, a bizonyára szó nincs benne az eredetiben, ezt csak Károli atyánk tette hozzá, úgyhogy jóságod és kegyelmet követnek engem az életem minden napján. Van egy-két fordítás, ami irgalom szót használ itt kegyelem helyett, de a kegyelem itt a helyes, a hesed, ugyanaz a szó, amit a görögben a karisz szóval, tehát a kegyelem szó az, amit itt használunk. Az ilyen pásztor gondja alatt a nyáj tisztában van a kivételezett helyzetével, és azzal, hogy a pásztor biztosan mellette van, kegyelemmel és jó indulattal, jósággal, akkor miért aggódna a nyáj? Min aggódna? És ugye ezt láttuk több oldalon is, de itt újra elő lehet hozni ezt a gondolatot, hogy a nyáj nyugodt, hogyha minden körülmény rendezve van körülötte. Ő nem tudja rendezni a körülményeit, ő csak parázni tud, hogyha a körülmények nincsenek rendben. De a pásztor, a jó pásztor pedig azon dolgozik, hogy ezek a körülmények adottak legyenek ahhoz. És ilyen módon a nyáj biztonságban, nyugalomban élhet. És azt látszik itt ebben a gondolatban, hogy ez nem csak egy ilyen vallástétel, hanem mintha egyfajta dicsekvés lenne ez, mintha Dávid dicsekedne ezzel, hogy Istennek a kegyelme és az ő jósága, az követ engem az életem minden napján. És így fölmerül a kérdés, hogy így élek? Ebben élek? Az Istennel való kapcsolatom az ilyen? Hogy dicsekszem vele? Hogy ennyire kitölti az életemet? Én bevallom, azért nem minden napom ilyen, vannak ilyenek is, de azért nem minden napom ilyen, hogy ez a nagy büszkeség van bennem, hogy Jézus az én pásztorom. Hogy ő az, aki gondoskodik rólam, és az ő jósága és az ő kegyelme követ engem az életem minden napján. Ez nekem annyira tetszik, ez a gondolat, hogy ebben a légkörben, ebben a gondolatkörben, ebben a hangulatban éljük a hétköznapjainkat. Abban a tudatban, hogy Istennek a kegyelme és jósága kísér az életem egész élete, az életem minden napján. És persze, ugye továbbra is meg tudjuk azt állapítani, hogy amikor az élet szép és könnyű, és a Windows XP-s háttér réten ugrándozunk, akkor ez nagyon jó, de aztán vannak olyanok, amikor ugye nem olyan jók ezek a napok, amikor a testünk összetöretik, vagy valaki szerettünknek a teste, vagy anyagi, vagy kapcsolati gondban vagyunk, vagy amikor én szúrom el az életemet, amikor rostfát teszek a tűzre. Amikor ezeken megyek, és mindig ezeket sorolom föl, ha van még kategória, ami nektek eszetekbe jut, majd beszéljünk róla utána, de hogy talán ezek a fő kategóriák az életünkben, amikor ezek nincsenek rendben, akkor is ezt élem meg, hogy Istennek a kegyelme és a jósága az, ami követ engem az életem minden napján. Bírom ezzel a szemüveggel keresztül nézni az életemet? És itt most megint a pohár kerül elő, ugye? Erről beszéltünk pár perce, hogy vajon félig tele van a poharam, vagy félig üres, vagy teljesen tele van? Hogy azt mondja Jézus, hogy akinek nincs, attól elvétetik tőle az is, amin van. Hogyha nem látom azt, hogy min van, akkor nem tudok neki örülni. Ha pedig látom azt, hogy min van, akkor annak is örülök, amit kapok utána. De igazából ez az egész a hitünknek és a bizalmunknak a próbája. Mert tényleg az egész hívő életünk erről szól, hogy kicsoda Isten, és ki vagyok én. És hogy bízok-e benne olyan módon és olyan szinten a lelkem legmélyebb bugyráig, amennyire erre szükségem van, amennyire teremtve vagyok erre. Hogy tényleg elhiszem, hogy Istennek az ígéretei igazak, hogy rám nézve igazak, hogy ő nem változik, hogy az ő kegyelme és az ő jósága követ engem életem minden napján. Vagy hiszem ezt, hogy a Bill életében így van, de az enyémben. De az is lehet, hogy az egész nem igaz, lehet, hogy csak szemfényvesztés. Csak itt prédikálunk hétről hétre valamiről, ami igazából nem is igaz. És persze ezt így egyikünk sem mondaná ki, remélem, ebbe a gyűlibe, de lehet, hogy valahol a lelkem mélyén ez a megélésem. Biztos igaz ez? Biztos igaz ez? Nem lehet, hogy Isten mégiscsak olyan kegyetlen úr, aki ott is arat, ahol nem vetett? És ezek azt gondolom, hogy fontos dolgok, és nehéz erről újra beszélni, ezt talán minden héten nem mondom, hogy ezek ne ilyen klisék legyenek, ne ilyen közhelyek legyenek a hétköznapi életünkben, mert nem az elsődleges célom, hogy a vasárnapi iskolás tesztet jól ki tudjuk tölteni, hanem hogy az életünk átformálódjon, hogy én szélsőségesen bízzak Istenben, akkor, amikor nehéz. Akkor, amikor jönnek azok a dolgok, amik úgy érzem, hogy kizökkentenek a nyugalmamból és a békességemből. Legtöbbször visszanézve, nem mindig, de időnként látjuk Istennek a gondoskodását egy csomó helyzetben, hogy miért történtek úgy, ahogy történtek. De aztán van egy csomó olyan helyzet, amikor meg nem értjük, hogy miért történt. Van egy hitem arra, hogy majd kapunk mindenre választ, amikor ott leszünk az Úrnál szemtől szembe, de addig nagyon sokszor nem történik ez. Nem mindig értjük, hogy mi történt. Főleg, mikor éppen benne vagyunk, akkor nem feltétlen értjük. De Istennek van egy végtelen bölcsessége, ami sok mindent rejtve tart előttünk. És a kérdés, az egésznek a lényeg az tényleg az, hogy a nap végén oda tudjuk-e bízni magunkat, hogy ő tudja, hogy mit, miért, mikor tesz. Bízom-e ennyire Istenben? Van-e már olyan múltam a pásztorommal, hogy ő gondoskodik rólam, hogy tudom, hogy gondoskodik rólam, hogy tudom, hogy végül minden rendben lesz? És időnként különösen jó az, hogyha hasonlóan működtök, mint én, azért úgy fölmerült bennem, hogy nem esetleg én látom jobban a helyzetet, mint ahogy Isten látja, mert néha úgy tűnik, mintha nem úgy látnám, mint ahogy én látom, vagy nem, azt, nem úgy akarna lépni, hogy én gondolom, hogy lépni kellene. És szélsőséges helyzetekben én ezt nem olyan sűrűn tapasztaltam magamon, de lehet, hogy jelen van jobban, mint gondolom, de akár még az a gondolat is felütheti a fejét, vagy érzéskör, hogy lehet egyszerűbb lenne Isten nélkül, nem? Megoldani a dolgainkat. De jó az, hogy ő akkor sem enged el, hogy ő a jó pásztor, hogy ő nem engedi, hogy a juhai elmegy. Hogyha elmegy és elkószál, akkor ő otthagyja a 99-et, és elmegy azért az egyért, hogy visszahozza. Nem engedi, hogy kárba és romlásba menjen. Róma 8:28 szerint, hogy minden a javunkra van. Minden a jó dolgot munkálja. És ennek van többféle értelmezése, hogy az egyik az, hogy nekünk, mint nyájnak van minden a javunkra, és lehet, hogy egyes helyzetekben az egyénnek emiatt kell szenvednie, hogy a nyájnak jó legyen, és ez is benne van, de én összességében mindenképp azt gondolom, hogy ezt érthetjük mindannyian a saját életünkre is, hogy bár jönnek a viharok, jönnek a legyek, a sátán itt van, él közöttünk, és támad ellenünk. De ha ő nem lenne, megvan bennünk az a készség, hogy mi is elszúrjuk a saját és egymás életét az ő segítsége nélkül is. De hogy Isten mindig ott van, és ő mindig a jót munkálja, és jót hoz ki, és ezt nagyon sokszor láttuk már, hiszem, hogy ti is az életetekben, hogy visszanézve láttuk azt, hogy valamiért ennek oka volt, vagy ha nem is volt oka, de Isten egy jó dolgot hozott ki ebből az egészből. Az egyik kollégámnak a naptárjára van ideírva ez az idézet, angolul, most próbálom így magyarul jól idézni, hogy a végén minden jó lesz. Ha ez most nem jó, akkor csak azt jelenti, hogy nem vagy a végén. És nekem ez nagyon tetszik, ez a gondolat, ez így ad egy új lendületet, egy új erőt egy-egy helyzetben, hogy oké, most ez így még nem jó, de akkor az azt jelenti, hogy nincs vége. És nekünk hívők, embereknek meg mindenképp ott van az a bizonyosságunk, hogy oké, lehet, hogy Mózes pesszimista hozzáállása, hogy a földi év az 60-70 menné feljebb, 80 esztendő és nagy része szívás és nyomorúság, még ha neki is van igaza, a 80 év szívás után megyünk a mennybe. ami örökké fog tartani, nem lesz vége, és az jó lesz, és ott nem lesz sírás és nyomorúság, és nem tudom mi micsoda, rossz dolgok nem lesznek, hanem csak jó dolgok lesznek a mennyben. Hogy ha most így nézem, nem tudom, kicsit ilyen vállalkozói szemmel, hogy most be kell fektetnem 80-120 évet, ugye végül szegény Mózesnek még 120-at is kellett ráadásul beletennie, hogy beleteszek 120 évet abba, hogy aztán egy örökkévalóságon keresztül jó legyen, hát szerintem ez egy tök jó üzlet. Ez teljesen rendben van. Csak az ugye az én agyam, az nem így képzeli, az én agyam az úgy képzeli, hogy oké, egy olyan 3-4 nap nyomorúság az úgy belefér, a többi meg azért úgy legyen rendben. Legyen szép és legyen jó. De az élet az nem így működik, de hogy ettől függetlenül ott lehet bennünk mindig az a remény, hogy legrosszabb esetben, ha az, amiben most benne vagyok, nem szűnik meg, a halállal meg fog szűnni, és megyek a mennybe, és az meg jó lesz. És hogy ez nem ilyen üres, nem tudom, izének akarom mondani, hanem ez egy tényleg, az tényleg jó lesz, és ott lesz valós megoldás az életünkben. Úgyhogy ha még nem jó, akkor nem vagy a végén. Nekem ez nagyon tetszik ez a gondolat. Mit látok ebből, mit élek meg ebből? Biztonságban vagyok, bízhatok benne, megnyugodhatok. Látom Istennek a szeretetét az életemben. Látom őt, hogy ki ő, hogy Istennek a... hogy ő maga a szeretet, hogy Istennek nem van egy jó tulajdonsága, hogy ő szeret, és akkor ez kicsit olyan imbolygós nekem, hogy ő szeret, oké, de hát hogyha azért kitartóan húzogatom a bajszát, akkor lehet, hogy egy ponton majd nem szeret, nem? De hogy nem, ő akkor is szeret, mert ő maga a szeretet, ő nem tud nem szeretni. És ez nagyon nehéz szerintem úgy megint valóságként betenni a lelkembe. Most megint nem a vasárnapi iskolás tesztre gondolok, hanem hogy amikor hétfőn reggel fölkelek, és az első mondatommal jól elszúrom a, nem tudom, feleségem reggelét. Általában az övét tudom, mert ő van mellettem. Hogy akkor tudok kegyelemmel tovább menni magam felé? Tudok úgy gondolni magamra, hogy Isten kegyelme és jósága követ engem? Ez szerintem nagyon nem könnyű. Hogy Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok, és gondoskodik rólam. És hogy ez nem egy üres vasárnapi klisé, hanem hogy ez a valóság. És aztán van ennek egy másik oldala ennek a gondolatnak, hogy te kegyelmed és jóságot követnek engem az életem minden napján. Ez pedig az, hogy megragad bennem ez a kegyelem és jóság, vagy engedem, hogy Isten túlárassza ezt rajtam, hogy ez kiáramoljon, kifolyjon a környezetemre. Ugye lehet úgy is érteni ezt a mondatot, hogy amerre megyek, követ engem a kegyelem és a jóság, Istennek a kegyelme és a jósága. Hogy ezt hagyom magam után, amikor megyek az életemben. Megélem-e, ugye ez az első, erről beszéltünk az első pontban, ez a második pont, hogy tudom-e ezt továbbadni. Tényleg ezt követ-e, ahogy megyek. Jóságot és kegyelmet árasztok-e magam körül, vagy esetleg valami más, és most direkt nem hoztam példát. És ha igen, akkor ez hogyan? Hogyan működik ez? Azt írja Philip Keller, hogy ha a juhokkal rosszul bánnak, a legrosszabb, a romlásban szinte kedvét találó jószágá válnak. Rövid idő alatt tönkretesznek mindent maguk körül. Ilyenek a juhok. Viszont megfelelő bánásmód mellett valamennyi lábas jószág közül a leghasznosabb. Nagyon változatosan esznek a juhok, vagy táplálkoznak, és gyomokat is megesznek. Azt írja Philip Keller, hogy van például ez a kanadai bogáncs nevű gyomnövény, ami az egyik legkártékonyabb gyom, de hogy a juhok például nagyon szeretik. És nagyon sokszor van az, hogy egy jól gondozott, kezelt juhnyáj néhány év alatt rendbe tud hozni egy földet, mint hogyha úgy, ahogy semmilyen más állat nem tudja rendbe hozni. Ez tök érdekes, nem? Hogy erről beszéltünk sokat arról, hogy a juhok tönkretesznek maguk körül mindent, de hogy itt azt mondja Philip Keller, hogy egyébként nem. Tehát a juhnyájnak van egy olyan nem tudom, tulajdonsága, hogyha jó pásztorlása és vezetése alatt áll, akkor ők áldást hagynak maguk után. Akkor az a föld, az a legelő, ahol ők vannak, az nem egy kizsigerelt, tönkretett föld lesz a jó pásztor vezetésében, hanem az egy jó föld lesz, és akár a rossz föld is jó földé tud változni a juhok miatt. Állítólag az ókori irodalomban ez meg is jelenik, hogy aranypatájúnak hívják a juhokat. Igaz ez rám? Igaz ez ránk? Hogy amerre megyünk, Istennek a jósága és kegyelme követ minket, hogy ahova megyünk, áldást hagyunk magunk után. Beszélgetés után az emberek jobban érzik magukat, jobban vannak, Istenhez közelebb kerültek, vagy nem tudom, mélyebben elmerültek a politika bugyraiba, vagy nem tudom én miben. Mondjuk az én velem való beszélgetésben biztos nem beszélgetek politikáról, nem érdekel. Mit hagyunk magunk után? Ézsaiás 53:7, nagyon szép ez a mondat. Milyen kedves és szép, mikor a hegyeken hírnök közeleg, aki jó hírt hoz, békességet hirdet, örömhírt jelent, szabadulásunk hírét hozza. Sionnak ezt mondja, Istened királyként uralkodik. Mit árasztunk magunk körül a hétköznapokban, a munkahelyünkön, otthon, az iskolában? Békességet, kegyelmet, szeretetet, áldást, vagy nem tudom, keserűséget, bosszúságot, nem tudom miket, még nem is tudnak, hál' Istennek eszembe szavak ezzel kapcsolatban, tehát csupa rossz dolgot, jó dolgokat árasztunk tovább. És ugye itt eszembe jutott, hogy készültem ma reggel, megint a rűh, ugye, hogy összedújjuk a fejünket, erről is beszéltünk, hogy akkor a butaságokat, idióstaságokat, vagy kimondottan gonosz dolgokat adjuk tovább egymásnak, vagy a Filippi 8-ban felsorolt jó dolgokat adjuk tovább egymásnak. Lukács 6:45-ben azt írja az ige, hogy a szív teljességéből szól a száj. És megint visszajukodunk oda, hogy mi van bennem, és a szív megint nem a érzelmek, hanem a gondolatokat jelenti. Hogy mind gondolkozok, mivel van teletéve az agyam. Azok fognak kijönni. Ugye, hogyha nagyon sokat gondolkodok mondjuk azon, hogy milyen barbecue sütőt vegyek, akkor nagyon könnyen azon találom magam és a környezetem, hogy erről kezdek el beszélni. Tök mindegy egyébként, hogy mi az alaptéma, én simán kijukatok oda, hogy a barbecue sütőről beszélgessünk. Ugye, vagy ha nem tudom, egy új Star Wars film jelenik meg, vagy ezek külföldi példák. Hogy mivel van tele a fejem, mivel van tele a gondolatom, mivel van tele a szívem, abból fogok igazán szólni, és ez a gyümölcstermésről szól, és egyébként Lukács 6-ban is előtte pont, vagy ebbe a szövegkörnyezetbe itt három versen keresztül erről beszél ott Jézus, hogy a gyümölcséről ismeritek meg a fát. Mivel van tele a fejem, miből forrásozik az életem? És itt megint ugye a lényeg az nem az, hogy oké, most én volt egy beszélgetésem, ez most egy példa, volt egy beszélgetésem a kollégákkal, és nem tudom, politizáltunk, és nem tudom, és mindenki olyan hangulatba ment vissza az irodájába, a kávészünetbe, hogy bő, és akkor most én erre rájöttem, és hogy elszúrtam, és akkor most ó, én bűnöm, és elkezdem magam mostorozni, hogy milyen béna voltam. Nem, ez csak egy gyümölcs, ami ott van, és ránézek, és figyelj, ez rohadt. Tehát ez most ez jött ki belőlem. Akkor mit jelent nekem? Ez azt jelenti nekem, hogy az életem forrása az most nem Krisztus volt. Most ez nem a szőlőtő élet volt, ami átáradt rajtam keresztül, hanem valami egészen más, valószínűleg a sajátom, vagy valami még rosszabb, ha van ennél rosszabb. Hogy amikor azt mondja Jézus, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa, akkor az egyetlen dolog, amire rá kell jöjjek, hogy most nem a szőlőtőn vagyok, hogy most nem a szellemmel betöltött életet élem éppen, hanem épp rühöket adok át a fejemből a másiknak, nem pedig áldást szórok, akkor csak annyi kell, hogy azt mondjam, hogy Uram, ezt nem akarom, kérlek, hogy töltsd be engem a te szellemeddel. És akkor ő betölt, és meg tudunk változtatni tényleg egyik pillanatról a másikra. Azt a másik, amit látunk, hogy Jézus körbejárt az emberek között, és mindenhol jót tett, hogy ez a minta, amit egyébként Jézus is hagyott ránk, hogy jót tegyünk, hogy áldás legyünk a környezetünk számára. Ez egy módon, talán ha kicsit szélsőségesebben akarom megfogalmazni, ez feladatunk keresztény emberként, hogy áldás legyünk a környezetünkre, hogy mutassuk azt, hogy kicsoda mi pásztorunk, hogy büszkén dicsekedjünk ezzel, hogy igen, a mi pásztorunk az, aki kegyelmet és az ő jóságát adja nekünk, és azt követ minket az életünk minden napján, és ezt adjuk magunk után is. De aztán, hogyha nem tudunk kegyelmet és jóságot adni magunk után, ha ezt látom az életemben, ha ezt látjátok az életetekben, akkor az én szerintem egy dolgot biztosan jelent, lehet, hogy lehet többent is, de egyet biztosan. Az pedig az, hogy nem tudtam elfogadni Istennek a kegyelmét és a jóságát. Én ezt látom magamon. Amikor ítélkező vagyok, amikor méregetem az embereket, amikor nem tudok megbocsátani, amikor nem tudok kegyelmet adni, akkor végső soron azon kapom magamat, hogy megint a régi rendszerben működök. Megint abban működök, hogy teljesíteni kell, hogy jól kell csinálnom. És azért ítélem meg a másikat, mert ha ő nem csinálja jól, akkor az én nem annyira jól csinált dolgom mégiscsak jobb, mint az ő rosszabbul nem jól csinált dolga, úgyhogy végső soron én jól csináltam ebben a rendszerben. Ezért ítélem. Amikor nem tudok megbocsátani, azért nem tudok megbocsátani, mert úgy érzem, hogy az igazságomnak helyre kell állni, az igazságosságnak rendbe kell lenni. Amit persze megint nem a megfelelő koordinát a rendszerben nézek, ugye van a gonosz szolgának a mintája, ahol neki el lett engedve a államadóság, ő pedig nem tudott elengedni egy havi bért, vagy nyújtta, mint 100 havi, mindetök mindegy, jóval kevesebbet. Nincs rendben az ítéletem. Magamon se és a másikon se. De amikor megélem tényleg Istennek a kegyelmét az életemben, hogy minden jósága, minden áldása az kegyelem, ingyen ajándék, amit én kapok, akkor ezt tudom adni a másiknak is. És tudom, hogy nektek is vannak ilyen élményetek, nekem sok ilyen élményem van, amikor jönnek szembe, és nem úgy bánnak velem, és nem úgy csinálják, és nem tudom miért, nem úgy reagálok. Egyszerűen csak beugrik, hogy Csórikám, hát ő is ugyanolyan elbukott bűnös, mint én, csak most éppen még rosszabb napja is van, mint nekem lehet. És tudok ezzel a szemmel nézni rá. Miért? Azért, mert átéltem Istennek a kegyelmét és a megbocsátását. És ez szerintem egy nagyon-nagyon sarokpontja a hívő életünknek, hogy ezt megéljük, és ezt át tudjuk valahogy fordítani magunkban, hát mi nem tudjuk, de hogy engedjük, hogy Isten átfordítson bennünket. Hogy a rendszer, amiben élünk, az nem a cselekedeteknek a rendszere. Az nem az, hogy ki a jobb birka a nyájba, hanem az, hogy ki a pásztor. Hogy te is egy mocskos bűnös ember vagy, és én is, akiért Krisztus meghalt a kereszten. És olyan könnyen azon kapom magam, hogy azért én ebbe a kis mocskos bűnös, nem tudom, valomban próbálok egy picikét tisztább és szebb képet mutatni, hogy itt azt higgyétek, hogy én azért annyira azért nem vagyok gáz. De annyira gáz vagyok, és te is annyira gáz vagy. És aztán nem kell menni ebbe, hogy akkor ezen versenyünk ki a nagyobb gáz, de hogy ezt tényleg értjük. Ezt tényleg értjük, tényleg éljük. Hogyha itt nem tudom, kiderülne, hogy valaki valami elképesztően csúnya dolgot csinált, akkor hogy néznénk rá? Úgyhogy, hát azért ezt jól leszúrtad. Vagy azt, hogy nem tudom, rossz napja volt, vagy nem tudom, értitek? Hogy megélem Istennek a kegyelmét? Élem az ő szeretetét? Élem azt, hogy nem ezen múlik az életem, hogy én hogy csinálom? És ez nem azt jelenti, hogy akkor most engedjetek el mindent, és akkor nem számít semmit. Persze számít, de hogy Istennek a szeretete és a jósága és az ő kegyelme az nem azon múlik, hogy én hogy csinálom, hanem az ő rajta múlik, hogy ő a jó pásztor. És amikor elmegyek 2000-szer is a nyájtól, mert úgy látom, hogy azon a sziklán egy szebb fűszál van, ami közben kiderül, hogy méreg is, és közben ledülök, és fölborulok, és nem tudok visszaállni, és közben jön a hó, és az eső, és nem tudom, tehát minden egyszerre jön, akkor jön a jó pásztor, és visszavisz, és gondoskodik rólam. És ha így, ezt tényleg átélem, és ezt Isten adja, tehát hogy ezt így, most nem tudom ezt megmondani, hogy a házi feladat jövétre, mindenki élje át, és mindenki úgy jön vissza, hogy akkor most rátélte, hanem hogy keressük Istent, keressük a pásztorral való kapcsolatot, és akkor ezeket át fogjuk élni. És ő elkezd átváltoztatni. És elkezdek máshogy viselkedni emiatt, amit ő tett én bennem. és elkezdek kevésbé ítélkező lenni, és elkezdek tudni megbocsátani. Mindig? Dehogy mindig? De kicsit többször, mint nem tudom, 10 évvel ezelőtt. És remélem, hogy 10 év múlva még kicsit többször, vagy még többször, mint most. Az ő kegyelme és az ő jósága követ bennünket. Kell, hogy ezt lássuk, kell, hogy ezt éljük, kell, hogy ebben járjunk, ebben a tudatban, ebben a nem tudom, perspektívában nézzük az életünket. Engedjük, hogy ő átformáljon, engedjünk, hogy ő hasonl ránk, engedjük, hogy ő gondoskodjon rólunk, hogy megszeretgessen. És ha ezt tesszük, akkor azt fogjuk látni, hogy elkezdünk megváltozni, és elkezdünk áldás lenni a környezetünkre, és amikor odébb áll a nyáj a legelőn, akkor egy szép, egészséges legelőt hagy maga után, nem pedig egy ilyen kietlen pusztát. Nekem erről mindig eszem jut az Oroszlán király, nem tudom, hogy biztos láttátok, ott olyan nagyon éles, ugye, hogy van a világos rész, ahol gyönyörű, szép, zöld, és ugrálnak a gazellák, vagy antilapok, vagy nem tudom, hogy micsodák, és aztán van az árnyékos rész, ahol soha nem megyünk, ott pedig bogáncs van, és szikla, és homok, és sakálok, és nem tudom, hogy micsodák. Hogy milyen életet élünk, és mit hagyunk magunk után. És azt akarom, hogy tehát ne azt vigyétek haza, hogy na most akkor én holnap bemegyek, és én áldást hagyok magam után, és akkor... Nem, hanem hogy keressem a jó pásztort, engedjem, hogy ő hasonl rám, és áldást fogok hagyni magam után. Ez egy gyümölcs lesz, ez fog követni engem automatikusan, mert engedtem, hogy Isten átformáljon, engedtem, hogy Isten megérintsen, és ez a keresztény életünknek a lényege. Hogy Isten az, aki gondoskodik rólunk, ő az, aki a jó pásztor, és mi pedig, ahogy vele járunk és követjük őt, mellékhatásként megváltozunk. És ha ezt sokáig csináljuk, mellékhatásként esetleg változást hozunk a környezetünkben is. És persze nem mi hozzuk, és nem mi változunk, és többi, de most ezt nem akarom már még jobban ragozni így a 50. perc vége felé. Úgyhogy Úrunk, köszönjük neked ezt, hogy te ilyen jó pásztor vagy, hogy te vagy az, aki gondoskodsz rólunk, és Uram, csak azért imádkozok, azért könyörgök, Jézus, hogy add, hogy ezt megéljük, add, hogy ezt átéljük. Add, Uram, hogy legyen veled nagyon-nagyon sok találkozásunk, nem is, hogy talán, hanem hogy veled éljünk, veled járjunk szorosan életünk minden napján, hogy belőled forrásozzon az életünk, hogy az életünket ne abban a rendszerben nézzük, hogy mi mit tettünk jól meg rosszul, és ha jól tesszük, büszkék vagyunk, ha rosszul teszik, pedig elbújdosunk, hanem hogy lássunk téged, azt az Istent, aki szeret bennünket, és aki ingyen gondoskodik rólunk, aki ingyen nekünk ad mindent az ő szeretetében és jóságában. És add, Uram, hogy ezt megéljük, ebben éljünk, és ez átformáljon, átváltoztasson bennünket. És aztán ilyen módon jó hatással lehessünk a környezetünkre is, Jézus. Ez az imánk a te nevedben. Amen. Amen.